Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Hozz egy verset, Rimportré magazin, én Rutai Gábor, költő Mata vagyok. Ebben a műsorban is egy vendég és egy vers lesz a főszereplő, a mai vendégem pedig nem más, mint Lengyel Tamás színész, hello.
Hello.
Képzeld el, hogy múltkor hallottam, hogy nem csak színész, hanem humoristaként is apostrofálnak, és én erre nem, és én erre azt mondtam, hogy ez nem.
Nem, hát mert nem is.
Nem mert is nem is, jó. Nem. Mert hogy igazából neked van most egy ilyen stand-up-szerű ested, a kitolás.
Igen.
De én azt érzem ebben az előadásban, hogy igazából inkább ez egy színészi...
Az, jól érzed, ez egy egyszemélyes vígjáték, én nem merészkednék odáig, hogy azt mondom, hogy stand-upolok, tehát hogy ez egy előre megírt szöveg, teletűzdelve poénokkal, meg különböző olyan helyzetekkel, amit az ember egyedül el tud játszani. Az egész egy ilyen OK és apa nevelési tréningbe van öltöztetve, szóval, hogy ez inkább színház, mint stand-up.
Tehát ott egy stand-upost játszol végül is.
Egy oktatót igazából, aki az apaságra készíti föl az embereket.
Aha. Mennyire volt neked abba beleszólásod, hogy gyakorló apaként, ugye most már 3 éves körül
igen,
lehet a fiad.
December 1-én volt 3 éves.
Hát istenjétesen sokáig.
Köszönöm.
Hogy a saját tapasztalataid belekerüljenek ebbe a szövegbe?
Így történt az elgondolás, tehát hogy a magának az előadásnak a gerincét azt Szili Lászlónak a Kitolás című könyve képezi, és közben Horváth János Antal barátom, aki a színpadi adaptációt készítette ebből a szövegből, meg rendezte az előadást, miközben csináltuk az előadást, előjöttek a saját sztoriaink, tehát hogy óhatatlan, hogy belekerültek személyes sztorik, személyes képek is vannak egyébként a stockfotók között elrejtve. Szóval, hogy meg a cél az is volt, hogy valami személyesebbnek tűnő dolog legyen, ötvözve humorral.
És mennyire ágyazódik be a saját magánéletedbe az, ami ebben az előadásban történik? Itt most gondolok arra, hogy úristen, én az előadáson mennyire röhögök mondjuk egy ilyen játszótéri szituáción, és most itt zajlik a szemem előtt, vagy most miközben pelenkázom be a gyereket, emlékszem, hogy ezt az oktató is mondta, akit játszok.
Hát konkrétan a játszótéri rész az egy az egyben Szili Lászlónak az írása, de miután ezt már 125-ször eljátszottam ezt az előadást, ahogy az ember elnyeri a szabadságát, vagy nem tudom, én egyszerűen felszabadul az előadás játszása során, belekerülnek olyan dolgok, amiket megfigyel, vagy ami a megfigyeléséből aztán asszociálódik. Tehát, hogy a játszóteres résznek a karakterei, azok egy kicsit már eltérnek az eredetitől, ugyanazok a nevük, meg talán ahogy hogy felidézem, meg behozom az előadásba, az megegyezik az eredetivel, de aztán hozzá költöttem bizonyos dolgokat lecseréltem, amiről úgy éreztem, hogy ez kevésbé működik, tehát hogy ez feldúsult, ez is saját tapasztalattal, vagy ilyen saját meglátásokkal. Aha.
Hát stand-uposokkal ápolsz jó barátságot. Tehát valószínűleg onnan azért pontosan tudod azt, hogy működik az maga a műfaj.
Nem mondanám.
Nem annyira?
Tehát nagyon rutintalan vagyok, és nagyon járatlan. Volt egy előadásunk egyébként ezt megelőzően, Ficere Bélával, Bánki Gergővel és Stefanovics Angélával, ami az ilyen színházi kulisszatitkokról, vagy ilyen nagy színházi történetekről szólt, ebből csináltunk jeleneteket, és ott volt mindenkinek 8 perce, hogy valamilyen saját sztorit megosszon. Nem feltétlenül kellett ezt színházzal összefüggésben, vagy igen, tehát én főként egy olyat mondtam, ami a színészettel van összefüggésben, és ott volt először alkalmam megpróbálni ezt. Hát a Mogás Dani azt mondta, hogy minden poén előtt 2-t hátra léptem, mert annyira meg voltam ijedve attól, hogy vajon veszi a közönség, vagy sem. Tehát én nem tudom, hogy ez hogy működik. Arra kezdek most rájönni, hogy egy előre megírt szöveggel az ember azt hol tudja kinyitni, hol tud beleimprovizálni, illetve hogy miként történik a sűrítés, hogy minél hamarabb megteremtődjön a kontextus, és minél hamarabb eljussunk a mulatságos fordulatig.
Csak azért kérdezem ezt, mert nyilván kvázi stand-up, és amikor egy színpadi előadás van, az egy nagyon kötött dolog, tehát ott mindenki van centizve, hogy ott mi történik, tehát hogy igazából előadásról előadásra lehet, hogy egy picit formálód közben, de hogy azt ugyanazt a szöveget, ugyanazt a jelenetet ugyanúgy kell előadni. Viszont a stand-uposok mondják, hogy hát nem minden közönség egyforma, és ezt mondjuk egy kőszínházban nem feltétlenül érzi meg az ember, hogy most ez egy más energiájú közönség, de amikor stand-uposz, és hát a múlt héten ezen nagyon-nagyon röhögtek, most meg csönd van, hogy azt azért más megélni, gondolom így.
Ez jellemző, de egyébként, hogyha egy színházi előadást játszol, akkor ugyanúgy érzed ezeket a differenciákat. Tehát a szombati Gyuszinak van két nagyon jó mondás, az egyik ez bamba tapsos közönség volt, amikor azt érzed, hogy őket nem érdekli, nem figyelnek, de aztán nagyon tapsolnak a végén, vagy pedig van, akik nagyon reagálnak, de aztán nincsen taps, ez pedig a szűnni akaró taps. Az előadás végén, tehát ezeket ugyanúgy megérzed, ezeket dolgokat. Annyi a különbség, hogy akkor mindig ráfogod valakire vagy valamire, hogy miért működik máshogy az előadás, itt meg nem áll mellettem senki. Tehát
a világítás, a hangosítás.
Ugyanúgy az enyém, mint a siker. Tehát,
világos,
de ezt nehéz egyébként megélni, vagy ez gondot is okozott főként az elején, hogy nagyon beleestem ennek a csapdájába, hogyha kevésbé reagált egy közönség, akkor egyből azt hittem, hogy ez nem elég vicces, nem elég szórakoztató, ahogy előadom. Igen, lehet, hogy azon változtatni kéne, de most már ezt sikerült elengednem és felülemelkednem ezen, és az érdekes, hogy minél inkább ezt meg tudja tenni az ember, annál inkább kezd el ugyanúgy reagálni a közönség, és most már, tehát tényleg azt hiszem, hogy szerintem mondhatom, hogy dőlnek az előadáson.
No, akkor ezek szerint a te energiád, hogy te hogyan éled meg, hogy van-e benned esetleg bármiféle félelem, hogy ez a múltkor nem működött annyira jól ez a szövegrész, és ezt elengedted, hogy nem érdekel, hogy működik vagy nem, én ezt élvezettel adom át, az akkor ezek szerint megmozgatja jobban.
Nagyon, olyan kifejezett nagy hatással van a közönségre.
Ha jól tudom, akkor te neked a színészkedés az egészen kisgyerekkorodban már elkezdődött. Hány évesen?
Talán 11.
11
nem
évesen.
Nem tudom pontosan, 11 talán.
Ha jól tudom, akkor a szüleid gondolták, hogy ez jót fog neked tenni.
Igen, átkerültem egy másik iskolába, és ott.
Jó. És azért gondolom most, hogy vegyük elő a verset, amit hoztál, mert az visszavisz minket egészen cseppnyi kis korodba, és akkor lehet, hogy onnan szépen elindulhatunk ezen az úton. Mit szólsz?
Jó, én benne vagyok.
Ugyanis egy... Megleptél a választásoddal.
Hogy a hetedik ekloga után az altatót mondtam.
Igen, mondtad, hogy hetedik ekloga, mondtam, hogy azt nem, mert az nemrég volt. Jöhet a második választás, és a József Attila altatót választottad, ami szerintem az egyik legismertebb vers, amivel foglalkoznak úgy iskolában, irodalomórán, hogy akár még a gyerekek szeretik is.
Nem az volt a feladat, hogy el kell tudni mondani, hanem kellett választani egy verset.
De attól még el kell mondanod, okay. Azt nem úszod meg. De hogy ez nem is annyira József Attillás, de mégis fantasztikus dolog. Ezt ő sem úgy írta, hogy ezt majd publikálni fogják, mert egy barátjának az unoka öccse születésére írta egy kérésre, de aztán nem sokkal rá halála után.
38-ban.
38-ban publikálták, ugye ezt 35-ben írtam. Pont mielőtt elkezdődött a pszichiátriai kezelése, tehát egy hónapra rákezdődött el a kezelés, aminek aztán, hát sokan most már mondják, annak lett a vége az ő tragikuma, mert hogy félrekezelték. Ezt nem tudjuk, csak sejtjük. Na mindegy, minden esetre egy nagyon érdekes, izgalmas időpontban iratták meg vele ezt a verset. Szóval, hogy egy nagyon szerethető költemény, amit szeretném, ha megosztanál a kedves közönséggel.
Jó, még annyit mondhatok, hogy azért gondoltam az altatót választani. Én nem vagyok egy nagy versgurú, tehát hogy hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy az életemben extra kiemelt helyet foglalnak el a versek. Volt 2-3 év, amikor az volt, de főként azért, mert az egyetemi felvételire válogattam verseket, de nem ez a meghatározó
az én életem. De ezt vitted?
Ezt nem vittem. Uh-huh. Viszont 3 nappal ezelőtt felolvastam a kisfiamnak.
Á, friss élmény.
És nagyon érdekelte. És leült az ágy szélére, és meghallgatta. És nagyon érdekes élmény volt, ahogy érdeklődött, vagy milyen kíváncsian hallgatta ezt a verset.
Volt kérdése? Megállított menet közben? Belekérdezett? Vagy
nem, úgy emlékszem, hogy egy spungra végig tudtam mondani az egész. Azt kérdezte, hogy miért Balázs? Uh-huh. Mert őt Vincének hívják. Én mondtam, hogy így írta meg a költő, és én meg egyébként nem találtam rímpárt a Vincére, szóval kb. Ez volt a válaszom. Aha. De ezért választottam, mert az egy... Mert úgy érzem, hogy a kettőnk történetében, már hogy a fiam, meg az én történetemben ez egy lépés, vagy egy, tehát hogy ez valami olyan, mint hogyha egy ilyen értelmi ugrás lenne, vagy egy kapcsolati ugrás közöttünk.
Tehát a fogocska, bujócska után
igen.
Jön egy olyan pillanat, amikor te mondjuk a saját művészetedből és egyáltalán az irodalom művészetéből az első pici morzsát
igen.
lejted. Ez csodálatos.
Igen, és sokat mesélek neki, tehát hogy amikor én nem játszom, akkor én szoktam mesélni. Mesélek mindenfélét, de azt gondoltam, hogy ez a mese felvezető, és még van még egy furaság, ami eszembe jutott ennek kapcsán, az édesapám nagyon szerette volna, hogy ezt a verset elmondom fejből, még kiskoromban. De ez csak ezután jutott az eszembe, és volt egy diktafonja, ami sajnos már nincsen meg, ahol ő próbál súgni nekem. És azt sokszor hallgattam vissza fiatalon, és valahogy ilyen fura párhuzamot éreztem, de én ezt ettől függetlenül vettem elő ezt a verset. Aha. Készülöttünk a lefekvéshez, és akkor egyszer csak eszembe jutott, és kinyitottam a telefonomat, és megkerestem.
Vissza fogunk erre térni. Jó, okay. Sok kérdés van bennem, de akkor hallgassuk meg.
Jó. József Attila, altató. Lehunja kék szemét az ég. Lehunja sok szemét a ház. Dunna alatt alszik a rét. Aludjál szépen, kis Balázs. Lábára lehajtja fejét, alszik a bogár, a darázs, vele alszik a zümmögés. Aludjál szépen, kis Balázs. A villamos is aluszik, s míg szendereg a robogás, álmában csönget egy picit. Aludjál szépen, kis Balázs. Alszik a széken a kabát, szunnyadozik a szakadás, máma már nem hasad tovább. Aludjál szépen, kis Balázs. Szundít a labda, meg a síp, az erdő, a kirándulás. A jó cukor is aluszik. Aludjál szépen, kis Balázs. A távolságot, mint üveggolyód megkapod. Óriás leszel, csak hunyd le kis szemed. Aludjál szépen, kis Balázs. Tűzoltó leszel, s katona, vadakat terelő juhász. Látod, elalszik anyuka. Aludjál szépen, kis Balázs. És közben az is érdekes, hogy van egy, tehát tegnap este is ugyanezt éltem meg, például 6-szor kelt föl a fiam, és az ember kómában bemegy a szobájába, és dülöngélve, mert én alig látok, amikor felkeltenek az álmomból, meg szédelgek, meg minden bajom van, és próbálom neki, Vince, kérlek, aludj el. Aludj el, a papa, meg a mama is nagyon fáradt már. És próbálj meg egy kicsit aludni, és ebben is érzem ezt.
De egyébként. Úgy is hallottam egyébként, ha nem mondod ezt, akkor azt mondom, hogy itt nekem a 4.-5. verszak körül már egy könyörgésben.
Én szerintem van benne egy ilyen. Tehát, hogy próbál hatni, és olyan, nem tudom, olyan szépen esztétikusan mondják ezt a verset, és közben meg szerintem van benne valami könyörgés a fáradtságból
ami
fakadó.
Ami mögé raknád, hogy a jó Isten
igen,
áldjon meg,
szépen, aludj el. Vincuskám, már nagyon, most már korán van, nem is késő, mondtam neki ma reggel, nem tudom, 5-kor ébredt föl, pedig ő jó alvó volt, csak...
Elrablott.
Hát el, 3 hónapja megszületett a testvére, és azóta nehezebben alszik.
Komolyan?
Igen, és, hát és azóta van maradt. Valami, ami...
Hát nyilván, hát igen, ilyenkor hát ez természetes.
Igen.
A figyelem nem ráfordul.
Igen, persze.
Viszont ha éjjel föl kell, akkor vele foglalkozol.
Vele, meg hát amúgy is mindig vele. Tehát,
hogy... Ezért kell föl, hogy vele is foglalkozzatok.
Na mindegy, szóval hogy ez is eszembe jut erről közben.
Miért volt fontos az apukádnak, hogy ezt te megtanuld? Ez neki, gondolom, kedvence lehetett valami.
Édesanyám, meg édesapám is nagyon szerette József Attilát, és én szerintem a hangomat szerette volna megörökíteni a diktafonon, amiben volt, hát két újongás volt. Volt egy újongás a költészetér és a versér, meg az irodalomért, amit édesapám nagyon szeretett, illetve a technikai eszközért, mert szerintem akkor még annyira friss volt ez a kis diktafon, ilyen kis kazettákkal, hogy azt meg nagyon szerettem volna kipróbálni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy összetett.
És már nincs meg?
Nem, nincs. Nem tudom, hogy hol lehet. Fogalmas, nincs.
Hát igen. Ugye aztán jöttek a videós, volt a videós korszak, amikor mindenki videózott, és aztán ezeket a kazettákat már nem nagyon tudod mivel lejátszani. Ugye most mindenki a telefonjára rögzíti álló 16-9-ben.
Érdekes lesz majd.
A videókat, hogy ezek hol vannak, szóval, hogy ezekkel már most foglalkozni kell, hogy hova teszed. Nyilván egy Winchesterre nem mented le, mert azt is pontosan tudod, hogy fogod elhagyni, meg hogy megy tönkre, hát DVD-re már kiírja föl, tehát fölrakod maximum a felhőbe.
Nekünk van egy ilyen, igen, egy felhőszolgáltatás, ahova
tehát az tűnik most a legideálisabbnak.
Na de hát...
De hát az is ott egy óriási nagy kupleráj, ami ott van, beömlesztve, nem?
Hát, vagy hogyha egyszer csak mondjuk leáll a szellőztetése ezeknek a nem tudom milyen szervereknek, és leégnek, és elvész a sok anyag, akkor ki fog kárpótolni azért, hogy...
Hát a párom például most azért ragaszkodik hozzá, most is várandós, hogy legyen kinyomtatva és albumba berakva, mert ez már évszázadok óta működik, most nagyot mondtam, de hogy igen, mert az tényleg kinyitod, és látod, és ott van, és totálisan egyetértek, és most már nem tudom, töltjük ezeket a közös életünkből ezeket az albumokat, és annyira jó leülni és néha kinyitni, mert egyébként nem csinálod meg, hogy milyen romantikus, nyissuk meg a felhőtár helyet, üljünk le egy monitor köré, nem?
De, és tök igaza van már nekem, a gyerekkori fényképalbumaim azok ugyanúgy megvannak.
Na ez
amikor az. Ausztráliában voltam cserediák, az is megvan arról a képek, szóval, hogy az tényleg jobban megmarad, mint a Winchester vagy a felhő.
És otthon van egy nyomtatónk, be lehet fotópapírt is tenni, A4-esre összemontázsolom, kinyomatom, kivágjuk, betesszük az albumba, írunk mellé kis vicces kis izéket, és nagyon hangulatos.
Videófelvételt azt nehezebb így tárolni, mert akkor 25 képkockát kell nyomtatnod.
Nagyon gyorsan kell lapozni.
Másodperc. Hát ott
nem, de most egy nagy utazásunkból
csináltam
egy órás úti filmet, távol-keleten voltunk, és ezt például fölraktam a YouTube-ra, úgyhogy csak privát. Tehát igazából azt meg tudjuk a tévén nyitni, és akkor azt megnézzük. Jó, ha vissza még a gyerekkorhoz, az egy dolog, hogy ezt szerette volna, hogy apukád meg örökítse a hangodat, és hát ez ki tudja már hol van. De hogy egyébként ez a fajta intim együttlét a gyerekkel, amit most te a Vincével megéltél, az ágy szélén elolvasva ezt a verset, ebből neked a saját gyerekkorodból van valami emlék? Hogy te is kaptál valami hasonlót, és ez mi lehetett?
Hát konkrétum nincs, azt édesanyámmal, tehát hogy vele nagyon intim volt a viszonyunk, vagy intim, tehát most annyira intim, mint amennyire egy felnőtt ember meg az édesanyja között intim, de gyerekkoromban nagyon intim volt a viszonyunk. Apám egy kicsi távolságtartó ember volt, vagy ő, tehát hogy ő nehezen mutatta az érzelmeit, meg ő egy hát nem tudom, szemérmes ember volt, és ettől vele kevés ilyen élményem van, de édesanyámban nagyon sok van. És úgy érzem, hogy Vincének velem nagyon sok lesz, mert én meg könnyen ki tudom mutatni az érzelmeimet, sőt, nagyon vágyom is arra, hogy állandóan gyürkészem, nem tudom, legyen titkunk, vagy nem, tehát hogy ezekre a dolgokra.
Itt most tartunk egy kis szünetet, de ez után majd jövök vissza Lengyel Tamással.